Sajnos ez nem csak a bátorságról szól, ez nem csak a bátorság kérdése fiatalok esetében, mivel nagyon sok egyéb faktor van, nagyon sok külső nyomás van igazából, aminek hatására nem tehetik meg azt, vagy nem mernek felszólalni, akármennyire is lenne ehhez bátorságuk, mivel sokszor a személyes biztonságukat érzik veszélyben, hogyha felszólalnak egy ilyen esetben. Itt gondolok szülők oldaláról nyomásra, a tanári kar egyéb részéről nyomásra meg hasonló. Ezen kívül ugye ebben az esetben is azt láthattuk, hogy az elkövető az egy rettenetesen karizmatikus személy volt, így nagyon sokan akár látnak egy ilyet, áldozatául eshetnek annak, hogy nem hiszik el kvázi, amit látnak, és bedőlnek annak, hogy ez így rendben van. Mivel sajnos nagyon alacsony az edukáció ezen a téren, ezen a területen, hogy ilyet megtörténhet, nagyon keveset tudunk mi fiatalok igazából az ilyen helyzetekről, mivel természetesen semmilyen intézménynek nem érdekli, hogy ilyen ügyek kikerüljenek. És emiatt keveset hallunk ezekről, és emiatt úgy gondolom, hogy valaki ilyen helyzetbe került, először is nehezen fogad el, hogy ez a rejtett reális, és hamarabb próbálja meg elhitetni magával, hogy itt van másról van szó, és ő értékeli rosszul a helyzetet, és túl gondolja például, vagy túl parázza.
Itt említetted, hogy vannak külső tényezők. Mennyire tarthat vissza egy esetleges áldozatot a megszólalástól az, hogy mit fog róla gondolni a társadalom?
Először is nagyon közege válogatja. Igazából szeretném azt gondolni, hogy léteznek olyan közegek, ahol a felszólalás és a véleménynyilvánítás támogatva, viszont szerintem ettől még sajnos mindenhol messze állunk, és igen, elképesztően ijesztő lehet egy ilyen helyzetben az, hogy felszólaláskor milyen visszajelzéseket ad a környezeted, mivel ez tipikusan az ilyen elkövetéseknek a jellemzője, hogy az áldozatnak ritkábban hisznek, és hazugnak vannak beállítva az áldozatok, vagy az helyzet szemtanúi, és emiatt rettenetesen nagy gát lehet az, hogy attól tartunk, hogy a személyes presztízsünk, megítélésünk sérül, hogyha felszólalunk.
Pont ez, amit mondasz, hogy attól tartanak egyesek, hogy éppen a bántalmazónak adnak igazat egy ilyen helyzetben, nem pedig annak, aki kiáll és elmondja, hogy mi történt, illetve mennyire van meg a diákok részéről az, hogy félnek az intézmény tanáraitól, többi tanárától, az intézmény vezetőségétől, olyan értelemben, hogyha kiállnak és elmondják, hogy mi történt, akkor valamilyen retorzió éri őket, most akár tanulmányi szempontból, akár kiközösítés szempontjából, akár más tényezőket figyelembe véve.
Igen, ez is teljes mértékben realisztikus pont, amiatt, amit az imént elmondtam, és emellett sajnos tárgyalt esetben is láthatjuk azt, hogy ez nem egy olyan dolog volt, amiről csak az adott tanár tudott volna, akár pletyka szinten még, hogyha nem részletekbe menően is, és sajnos egy intézménynek se érdeke az, hogy önvizsgálatot tartson, és magában nézzem, pláne, hogyha egy régóta ott dolgozó tanárról van szó. Szóval emiatt igen, sajnos, hogyha valaki felfigyel egy ilyen helyzetre, szembesül azzal is egyúttal, hogy itt nem csak egy adott ember ellen van, kvázi ellen van az ő véleménye, az ő meglátása, az ő tanulságtétele, hanem egy egész rendszer, egy egész intézmény ellen. Mivel azzal együtt, hogy észreveszel egy ilyen helyzetet, azzal együtt észreveszel azt, hogy mi volt az a környezet, mi volt az a közeg, ami megengedte, hogy egy ilyen helyzet kialakuljon.
Az intézményeknek nem érdeke önvizsgálatot folytatni, így fogalmaztál. Miért? Presztízs kérdés, elismertség kérdés, lustaság?
Igen, nagyon csúnyán fogalmaztam, először is elnézést kérek. Természetesen mindenkinek érdeke etikai és erkölcsi szinten az, hogy önvizsgálatot tartson, viszont sajnos semmilyen más szinten nem az. Mert igen, egy intézmény presztízse rámegy arra, hogyha egy ilyesmi kiderül, pláne, hogyha későn derül ki, ugyanakkor rengeteg egyéb belső folyamat lehet, amiben nekünk nincs belelátásunk, akár személyes helyzetek adott tanárok, adott vezetők között, akár pénzügyi dolgok, itt gondolok kenőpénzekre elsősorban, vagy hasonló pénzügyi függésekre. Szerintem ezek azok az első számú faktorok, amik megnevezik egy intézményben azt, hogy foglalkozzanak ezzel, és megtegyék azt a szükséges erőbefektetést, hogy kivizsgáljanak egy ilyen ügyet.
Visszatérnék a beszélgetésünk végén ahhoz a mondathoz, hogy senki nem maradhat csendben. Hogyan álljunk ki akkor magunkért? Hogyan mondjuk el a történetünket? Hogyan védjük meg magunkat? Vagy diáktársként hogyan segítsük az osztálytársunkat, iskolatársunkat abban, hogy kikerüljön abból a helyzetből, amibe talán önhibáján kívül került be, ahol kihasználják most akár szexuálisan, akár más szempontból.
A legelső kérdés, hogy hogyan álljunk ki egy ilyen ügyben, közösen minél több embert tudunk magunk mellé gyűjteni, annál nagyobb ereje van igazából annak a kijelentésnek, hogy ez egy probléma, és ezzel kezdeni kell valamit. Hogyha a közvetlen környezetünkben érzékelünk ilyesmit, összesen megtárgyaltuk, hogy az sajnos intézményen belül nagyon ritkán megoldható, külső segítséghez kell nyúlni, külső segítséghez kell fordulni, jogi szervekhez, gyermekvédelmi szervekhez igazából, akik tudnak egy harmadik pont lenni ebben a történetben, mindenféle különösebb érdek nélkül.
Hol van, vagy hol lehet egy ilyen helyzetben a szerepe a szülőnek, osztályfőnöknek, iskolapszichológusnak?
A helyzete válogatja, kinek milyen a sávi hátterek, kinek milyen az osztályfőnök és kinek milyen az iskolapszichológusa. Tudok nagyon jó példákat is erre, amikor igenis egy ilyen személy az nagyon nagy legitámaszt lehet, és nagyon jó közvetítő lehet, hogy ne maga a gyerekkel ilyen közvetlenül az igazgatósággal, a szervekkel, stb. Beszéljen, illetve az iskolapszichológus ugye nagyon sokban segített az eset feldolgozásában, és hála jó égnek ingyenesen van iskolapszichológiai szolgáltatás Romániában. És természetesen vannak negatív példák is minden helyzetben, viszont reméljük, hogy ezekből minél kevesebb akad.